Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdával foglalkozó podcastje, Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. Hát leginkább ugye a mögöttünk lévő férfi bajnoki döntőről és az előttünk lévő férfi Final Four-ról fogunk beszélgetni, de egyéb témáink is vannak, ugye most már rengeteg átigazolási hír hivatalos, aztán vannak nem hivatalos hírek vagy információk is. Úgyhogy lehet, hogy picit pletykálkodni is fogunk a mai műsorban, majd meglátjuk, de egyelőre kezdjük azzal a szikár ténnyel, hogy a 2021-22-es bajnokság győztese a PIK Szeged csapata lett, vagyis megvédték a címüket a szegediek, de hát nem akármilyen körülmények között. Arra vagyok kíváncsi, hogy vagy azon gondolkodtam, hogy vajon mondjuk, aki nem Szeged szurkoló, mondjuk azok közül hányan fogadtak volna a Szeged bajnoki címére mondjuk a találkozó előtt, meg a páros mérkőzés előtt, mert ugye valahogy az volt az ember érzése, hogy most nagyon a Veszprém felé billen a mérleg nyelve, de aztán mégsem úgy alakult.
Ez nagyon csalóka helyzet volt, hiszen ugye az utolsó három mérkőzés sikerült megnyerni a Veszprémnek a Szeged ellen, és ebből vonták le sokan azt a következtetést, hogy hát idén dominálja a Veszprém a bajnokságot és a nagy riválisát is. De azért, aki közelebbről megfigyelt ezeket a mérkőzéseket, meg a mérkőzésnek az alakulását azon belül is, azért hát az a három győzelem az lehetett volna akár három vereség is, vagy három döntetlen is, vagy szóval bármilyen kompozíció kijöhetett volna. És én itt korábban beszéltünk erről egy páran, hogy azt éreztem, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a kézilabda, amikor sorozat meccsek vannak két nagyjából egyforma csapat között, akkor a szerencse az forog. Tehát ha négy meccset játszol, és abból hármat szerencsésen megnyersz.
Vagy... Na várjál, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert engem ez most érdekel. A szerencsefaktor. Mert ha megnézzük az előző meccset, akkor tulajdonképpen dominált a Szeged, dominált volna, ha belövi a heteseit, mert tényleg elképesztő mennyiségű hetest hagyott ki. Tehát azt a meccset simán megnyerhette volna 2-3-4 gól különbséggel, csak azzal, hogy belövi a legnagyobb zicsereket, meg a heteseket. Tehát ezt nem tudom, hogy ezt a szerencse számlájára kell írni.
Hát azért nyilván kell hozzá szerencse is, mert ezért a 7 méteresek kihagyása vagy védése az... Ahhoz kell egy marha jó kapus, persze, de azért kell hozzá szerencse.
Jó, és akkor nézzük ezt a... Persze aztán két külön választ, vagy reagálást kérek szépen, bár ezt most már elmondtad. Nézzük ezt az utolsó percet. Ugye, ha valaki esetleg nem látta volna, akkor úgy dőlt el a bajnoki cím sorsa, hogy döntetlen állásnál támadott a Veszprém. A döntetlen is egyébként a Veszprémnek lett volna. Jó, volt olyan 40 másodperc körülbelül hátra, és akkor Momirlics időt kért, és nem tudom... Láttad-e, vagy emlékszel-e? Ránézett Jahiára, és megkérdezte tőle, hogy meg tudod csinálni? És mondta, hogy igen, bár ott még Nilssonnal valamit beszélgettek, ez nagyon érdekes volt, mert mintha nem lett volna teljesen tiszta Jahiának, de ezt nem tudom, mert ezt csak úgy kikövetkeztettem. Majd visszamentek a pályára, és ugye 6 passza maradt a Veszprémnek, és a végén Jahia nem merte ellőni, nem lőtte el egész egyszerűen a labdát, hanem még tovább tette Mahénak, és ugyan az hangzott el, hogy szabálytalan zárás, szerintem egyszerűen sok passz miatt vették el a bírók. Nem jelezték, hogy miért, az a lényeg, hogy megkapta a Szeged a labdát, ellentámadás jött, rosta, belőtte. Szerencse?
Hát nyilván
valamilyen szinten persze.
Olyan értelme persze. Az utolsó támadását nem jól játszotta le a Veszprém. Ezt így utólag meg lehet állapítani, hiszen nem tudták azt a hat paszt odáig vinni, hogy egy kapura lövés legyen, hogy esetleg avval is menjen az idő, hogy összeszedik a labdát. Vagy
ezt
szóval...
akartam mondani, ez nem borzasztó rutintalanság, hogy legalább lője el akárhova.
Hát persze, de összességében annyi idő maradt, hogyha lőttek volna egy nagy mellét, még akkor is...
Akkor is felértek.
Igen, volna. Tehát azért az utolsó támadásnál egy bő 15 másodperce van ott a Szegednek, ugye hát Bombács úgy hozta fel a labdát, mint hogyha hétvégi korzózását mutatná be a szegedi főutcán, tehát szépen pattogtatta, nézegette, hogy mi van, és akkor a szerencsét kicsit félretéve egy hihetetlen jó összeállása lett a dolgoknak, mert ugye a Mikler egy picit később ment le a kapuból, mert még amikor hozták fel a labdát, akkor ott volt, hogy segítsen a labdafelvitelbe. Aztán lement, de így elment egy 4-5 másodperc, hogy be tudjon jönni a Rosta Miki. És ebből kifolyólag a Veszprém védelme már visszarendeződött, amikor fölérkezett a Bombács a labdával, és mindenki a labdás Bombácsra fókuszált, aki ugye nyilván
különösen a Ligetvári, veszélyes. Aki ott állt egy így méterre. Van.
És akkor egyszer csak a semmiből befutott a hetedik ember, és nem volt védője, mert a veszprémi védőket teljesen meglepte. És onnantól már nem szerencse az, hogy ugye a Bombács észrevette, a Miki meg bedobta, mert hát ez ehhez kellettek ők.
A következő jelenet pedig az, hogy Juan Carlos Pásztor rohan, és mint annak idején, nem tudom, szerintem te akkor külföldön voltál, amikor a Dunafer női csapat a BL-t nyert, Takács Gabi góljával, és Zsiga Gyula volt az edző, akkor Gabi belőtte a gólt, és rohadt, és a Gyula ölébe ugrott. És most Juan Carlos Pásztor ugrott ugyanígy Rosta Miki ölébe. Abszolút ugyanez a jelenet játszott le. Nem tudom, hogy valaha csinálta már hasonlót.
Az az igazság, hogy az edző szempontjából, már mint a Pásztor szempontjából, valószínűleg hihetetlen frusztrárok voltak ezek a vereségek a Veszprém ellen. Különösen az utolsót Szegeden, de az utolsó bajnoki is Szegeden úgy lett elbukva, hogy azért inkább a Szeged irányította azt a mérkőzést, csak egyszerűen a végjátékot elrontották, és ugye egy edző, aki mindenre nyilván fölkészíti a csapatát, és utána azt látja, hogy 5-7-est kihagytunk, akkor fölteszi magának a kérdést, hogy akkor én edző, most akkor itt mit tudok még csinálni? Nem tudom bedobni helyettük a heteseket.
Szörnyű lehet.
Ugye
ilyenkor mindig rájövök.
Mert a hetes kihagyások azt jelentik, hogy megvannak a helyzetek.
Hát persze.
Mert a heteshez el kell jutni. És onnantól kezdve már tényleg abban, hogy a hetes bedobják vagy sem, abban az edzőnek már nagyon minimális a lehetősége. Nyilván az, hogy kit küld odalőni, de hát itt már mindenki próbálkozott, aki arra járt, és egyébként egész kiváló hetes lövők, mint a Bogdan Radivojevic, vagy a Frimmel, mindenki kihajtogatta, és ezen a mérkőzésen 4-4-et dobott a Radivojevic.
Igen, valószínűleg ennyi múlik, igen.
És tegyük hozzá, és akkor a szerencsefaktort megint egy picit előrehozva, ugye egy kapus teljesítményben, egy extrában azért abban ott van mindig a szerencse. A végignézzük az utolsó mérkőzéseit a Szegednek a Veszprém ellen. A Corrales is, és a Cupara is extrákat nyújtott. Néha olyan lövéseket is fogtak, hogy nem is tudták, hogy merre vannak. Ezen a mérkőzésen viszont a Rolliról szólt a kapusposzt.
Emlékszelsz itt az Olival folytatott beszélgetésünk?
Igen.
Ezen részére?
Amikor igen.
Ezen
ő azt mondta, hogy mindegy, hogy ki játszik, kapusok.
Ezen elkezdtünk lamentálni, és akkor szóba került, hogy Alilovics viszonylag kevés labdát fogott, és akkor mondtam, hogy két volt veszprémi kapus Szegeden, ez ugye még plusz érzelmi motiváció lehet, és mi van, ha Rolli elkapja a fonalat, és hát abszolút elkapta.
Elkapta. Ennyi, egyértelműen, ennyi. És nem csak az, hogy ő elkapta, de Corrales nem. Tehát Corralesnek azt hiszem 5 védése volt a mérkőzésen, az nyilván az ő standardjéhez képest nagyon kevés, és a Cuparának sem voltak meg azok az extrái. És ez egy olyan mérkőzésen, ahol egy ide, egy oda döntetlen, az meghatározó. Úgyhogy pont a Momir Ilicsel beszélgettem tegnap, és hát ő azt mondta, hogy szerint ez baromi igazságtalan, hogy megversz háromszor egy csapatot, egyszer kikapsz, és nem te vagy a bajnok. És akkor mondtam neki, hogy azért, ha most becsukja a szemét, és végig gondolja az összes mérkőzést, amit játszottak idén a Szegeddel, azért nem nagyon találunk olyat, ahol ahol egyértelműen és meghatározóan jobb volt a Veszprém, tehát az a három győzelem, meg egy döntetlen volt, ugye, az sem volt reális. Tehát, hogyha kettőt nyert volna ez, kettőt az, és akkor ezen az ötödik meccsen eldől, hogy ki van, akkor senki nem gondolna erre. Így viszont azt hiszem, hogy ez egy kellemes csillagállás volt a szegedieknek, hogy azokat a mérkőzéseket vesztették el, amiket el lehetett, a Veszprém pedig azt az egyet vesztette el, amit nem lehetett.
Igen, igen. Egyébként nem volt döntetlen.
Az első veszprémi találkozó szerintem az döntetlen most volt.
Nézem, egymás elleni meccsek. Igazad van, az 2021-ben még, igen.
Hát de az ebben a szezonban.
Igen, ebben a szezonban. Igen, az volt egy 26-26, és aztán nyert háromszor zsinórban a
igen. A ugye a Magyar Kupa döntőben, a bajnoki visszavágon, és az első döntő mérkőzésen.
Ha már Ilicset szóba hoztad, nekem elképesztően szimpatikus volt, ahogy reagált a végén. Szóval gondolom, hogy mérhetetlen csalódottság. Szörnyű lehet így elveszteni egy bajnoki címet, és még véletlenül sem tolta rá Yahiára senkire, hanem tök higgadta. Jó, láttuk már ilyet, meghallottunk már ilyet.
Igen, de most azért azt tegyük, persze, igen, ez nem az ő stílusa, de azért tegyük hozzá, hogy itt most egy olyan hét vár még a Veszprémre, hogy egy okos edző az most itt nem ez nyúl bele a látékosok lelki világába, mert ezt le kell gyorsan felejteni, és már menni a Final
Four-ra. Majd erre mindjárt átérünk, de abban a pillanatban is tudott ura. Szóval, na mindegy, nagyon higgadtam, nagyon úriember módjára, és egy pásztor ment oda egyébként, nem tudom, azt is látta, de hogy ez nem a pásztor ment oda egyből a Veszprémi kispadhoz, de az is egy nagyon szimpatikus ölelés volt, még nyilván, hogy akkor éppen nem az volt a legjobb programja Ilicsnek, de akkor is, szóval ez nagyon-nagyon úriember módjára.
Én független attól most, hogy ezt kinyerte, azt hiszem, hogy ez a rivalizálás a két klub között, és ezek a mérkőzések, egy ilyen drámai meccs, ez szolgálja a magyar kézilabda érdekeit, és őszintén szóval én nagyon sajnálom, hogy a Ferencváros és a Győr nem játszik bajnoki döntőket, mert
hát ez már évek óta.
Mert ugyanezt a feszültséget átélhetnénk újra és újra, és azért én értem, hogy sok meccs van, meg pihenni is kell, de azért a kiszolgálása a nézőknek, meg a szurkolóknak ezeken a meccseken történik.
De hát ez az érv, ez egész egyszerűen azért nem áll meg, mert a férfiaknál még több meccs is van, mint a nőknél. Tehát most, hogyha nekik nincs sok meccs, akkor ott meg miért van sok meccs meg? Tehát én inkább azt gondolom, hogy ez egy ilyen szokásjog alapján. Tulajdonképpen ezt egyszer ugye eldöntötték. Én úgy tudom, hogy elég erősen mondjuk a ferencvárosiak kérésére, vagy javaslatára, és azóta nem bolygatja igazániból senki. Tehát azért, ha ebbe a liga beleállna, hogy hát azért az a sportágnak azért ez tök jó lenne, meg plusz nézettség, meg feszültség, amit mondasz, meg mindent rá lehet szervezni, akkor lehet, hogy ez egy vita téma lehetne. Még a végén dönthetnek úgy is, hogy marad így minden a régiben, csak ez így azért nagyon furcsa, hogy van egy férfi, meg egy női szakág. Tök hasonló a két.
Szöges ellentétben van a kiírás. A két
holott ugyanúgy két kiemel csapat, tehát annyira adná magát, hogy egy ivású legyen a bajnoki rendszer, de hát valamiért nem az. Beszéljünk még Bánhidi kiállításáról. Iszonyatosan paradox a helyzet, mert lehet, hogy nem így alakul a vége, mert ugye az a rost, ami kidobta a győztes gólt, aki kvázi Bánhidi Bence helyén játszott. De az a piros lap az. És én olvastam elég sok játékvezetői hozzászólást is, és ott az volt, hogy nem volt ez 100%-os piros. És nem úgy van az, vagy nem úgy kéne lennie, hogy azért egy bajnoki döntőben egy meghatározó játékost, azért csak akkor pirosozok ki, ha azt tutira meg vagyok róla győződve, nem? Hogy az egy...
Hát szerintem, hogy pont fordítva van. Ezt a tendenciát látom a játékvezetőkön, nem csak ezzel a párosan.
Jó, hogy fordítva van?
Nem jó. Nem. Hát persze, az a jó, ha azt állítja ki, akit kell. De azt érzem a játékvezetőkön sokszor, hogy egy ilyen szituációban inkább ad egy piros lapot, mert akkor maximum azt mondják, hogy nem volt az, mint hogy egy piros lapos helyzetet tovább ember, és akkor aztán a nyakába varják, hogy nem állítottad ki, amikor ki kellett. Úgyhogy úgy érzem, hogy inkább egy bizonytalan szituációban arra hajlanak a játékvezetők, hogy lepirosozzák, vagy kipirosozzák az embereket.
Én is így érzem. Csak
mert ott az könnyen megmagyarázni, hogy igen, de azért az ott volt az a szándék, vagy az a elcsúszott mozdulat. Itt az az igazság, hogy videóvíró is volt, Tehát nem
de
tudom,
az alapján nem tudom, lehetett egyértelmű.
Nem, az alapján nem volt piros lap, véleményem szerint.
Abszolút, inkább nem volt piros lap. És
de ők valószínűleg máshogy nézték, vagy más képeket láttak, mint nekem, a tévében. Igen, mi?
Bocsánat, csak hogy mondjak egy ilyen ide nem illő hasonlatot, de most mégis ez jutott eszembe, mint a jogban. Tehát azt szokták mondani, hogy inkább 1000 bűnös sétáljon, mint hogy egy ártatlan üljön. Tehát szerintem ennek a szabálynak az a célja, hogy tényleg, ha tuti, hogy szándékosság történt, akkor zárjanak ki valakit a játékban.
De nem így van. Nem így szerintem van. A gyakorlat nem ezt mondja. Igen. Nem tudom, hogy mi a hivatalos mondás a játékvezetők felé, de nem csak ezen a mérkőzésen, több olyan meccset láttam, ahol kétes esetben inkább piros lapot adtak. Az az igazság, hogy ugye ennek van egy utó rezgéje is, mert azért a Bánhidi Bence egy kicsit úgy érezte, hogy mint hogyha rászálltak volna, ugye ez most a második eset. Hát ezt nagyon nehéz megmondani nyilván, ha megkérdezzük a játékvezetőket, akkor fogják mondani, hogy hát szó sincs róla, ők nem is nézik, hogy ki az, hanem csak az eseményt nézik. Így jött ki. De azt jól mondta a Rosta Miki, hogy valószínűleg mindenki ezt bőven elfogadná a Veszprém, illetve a Szegednél, hogyha mindig kizárják a Bánhidit, és megverik a Szeged megveri a Veszprémet a döntőbe.
Nem, de erről tök jó lenne egyszer, majd úgyis Sós Balázsra szoktunk beszélgetni, én ezt meg fogom kérdezni, hogy mi a policy? Akkor kell kipirosozni, ha biztos vagy benne, egyértelmű, vagy akkor, hogyha hát ha akarom, akkor szándékosságot akarom, nem, ez nagyon jó lenne tudni, hogy milyen instrukciókat kapnak a... Mert nyilván nem fekete vagy fehér egy csomószor az egész, csak az a kérdés, hogyha szürke, mint mondjuk ez esetben, akkor pirosat kell leadni.
Meg azt gondolom, hogy ezeken a nagy mérkőzéseken, ahol videóbíró van, nyugodtan be lehetne vonni még egy külső játékvezetőt, aki segít nekik.
Mint a futballban.
Mint a futballban, igen. Így van, igen. Mert azért ott ők nagy stressz alatt vannak, nem biztos, hogy teljesen tiszta a látásuk azt a videót. Ott van 4-5 másodpercük, vagy 10 másodpercük, hogy újra megnézik. 5000 ember ott üvölt, az nem persze, egy könnyű feladat. Persze. Ha valaki ül egy irodában, és gyorsan öde-vissza megnézi 5-ször azt a felvételt, és azt mondja a fülére a játékvezetőnek, hogy ez meg azt látom.
Így van.
Az biztos könnyít rajtuk, és nem véletlen volna a futballban is szerintem ez a negyedik, vagy ötödik, vagy hatodik, vagy nem tudom hányadik játékvezető, aki
van negyedik,
segít.
Ötödik, hatodik.
De hozzáteszem, hogy egyelőre azt kéne elérnünk a BL-ben is, hogy legyen videóbíró, mert ugye nincs, és ez elég nevetséges helyzeteket teremt.
Valóban, valóban. Na, ha már BL, igen, itt van a nyakunkon a Final Four, várjuk nagyon, de hát mindenkiben ott motoszkál a kérdés, bennem legalábbis mindenképpen, hogy mekkora nyomot hagy ez az utolsó másodpercben elvesztett bajnoki döntő vajon a Veszprémiekben?
Hát ez nyilván nagyon nehéz így előre látni, majd meglátjuk a hétvégén, de azt minden esetre szerintem nehéz lenne tagadni, hogy egy olyan szezon után, ahol hangsúlyozottan nem egyszer, nem kétszer elmondta a veszprémi vezetés, hogy a fő céljuk ebben az évben a bajnoki cím visszaszerzése, a BL az nem prioritás, és egyébként is nem tűzték abszolút célnak, aki még a Final Four-t se, nem az, hogy megnyerjék. Na most ezt így sokszor hallottuk, oké, rendben, a BL-be bejutottak a Final Four-ba, viszont a bajnokságot nem tudták visszaszerezni, tehát óhatatlanul én azt gondolom, hogy egy kicsit a vállon meg kell igazítani a puskát most. Tehát most már egy másik vadra kell lőni, és azért az... Szóval most már nem olyan jó lenne, ha mondjuk úgy térne vissza a Veszprém, hogy nem lenne egy szép hétvégéje. Viszont szerintem azt a játékosok nagyon érzik, meg az edző is, ha egy nagyot dobbantanak, akkor egy hét múlva senki nem emlékszik arra, mi volt a Szeged ellen. Mert azért egy BL győzelem, hát, az szerintem nem százszor, hanem 10 milliószor többet ér, mint egy magyar bajnoki cím, különösen egy olyan klubnak, amelyik már 29 000-szer megnyerte. Tehát én eleve nem értem a magyar bajnoki címre való ilyen fokú fókuszálatását azoknak a csapatoknak, amik rengetegszer megnyerték, mert egy kis csapat, aki egyszer megnyeri, hát az persze. de egy Veszprémnél, vagy egy Szegednél, vagy most a lányoknál, a Ferencvárosnál, a Győrnél.
Hát még a Ferencvárosnál itt a
szerint sokkal fontosabb lenne a BL cím,
igen,
mint a magyar bajnoki győzelem, azt bármikor meg lehet nyerni.
Hát bármikor meg lehet nyerni, még nem sikerült. Hát hagyjuk az esélylatolgatást, nem úgy tényleg élő ember.
Nincsenek esélyesek, abszolút 50-50-ről mennek a meccsek. Szerintem a sérülések miatt
a Kiel
egy picit hátrányban van, de egy ilyen hétvégén
de még azt is lehet,
simán ki tudják persze ezt egyenlíteni. Nem gondolnám, hogy bármivel kevesebb esélye lehet a Telekom Veszprémnek, mint a többi csapatnak.
Annyit talán azt gondolom, hogy kimondhatunk, és ez azért, hogy az erőlét az sokat fog számítani. Tehát azért kibírja jobban erővel, és ugye az oxigén az agyba megy, hogy oda is ment, tehát hogy koncentráltan is. Ehhez nincs senki ugyebár hozzászokva, hogy itt tényleg 24 óra alatt kell két ilyen rettenetesen éles meccset.
Hát hozzászokva nincs, de azért ezen a szinten ezek a játékosok kibírnak két meccset egy hétvégén. Tehát ezt nem kell túl misztifikálni. Ugye azért világbajnokságokon, EB-ken, olimpiákon egy...
A szűnnap azért ott is szokott lenni, nem?
Hát most éppen van, amikor szűnnap van, de ezek a játékosok már túl vannak 10 vagy 20 olyan versenyen, hogy egymás után kétszer kell játszani.
Jó, de oké, ebben igazad van, nem? Én arra gondolok, hogy azért itt, főleg most is látod, az utolsó 5-10 percek nagyon könnyedén döntőek lehetnek, és ott, hogy ki lesz éberebb, ki lesz igen, fókuszáltabb. Persze ez lehet, hogy valóban nem az erőléttel függ össze, nem, hogy aludt, hogy milyen...
Összefügg azért, és szerintem az edzői menedzseléssel nagyon összefügg. Tehát itt négy fél időbe kell gondolkodni az edzőknek, és a kulcsjátékosaiknak a játék idejét, a terhelését mindenképpen úgy kell beosztaniuk, hogy abban az utolsó 5 percben a legjobb játékosod ne legyen éppen már oxigén sátorba, vagy éppen hát a padon,
igen.
Azért mert le kell cserélni. Tehát itt az edzői no-ho, vagy nem tudom, hogy mondjam, az a tapasztalat, hogy tudjuk a legvégére a legjobb csapatunkat ébren tartani, az nagyon sokat fog számítani.
Hát Momónak tapasztalata az nincs, szóként Final Four-ban az biztos, de hát mondom, láttuk már hasonlót.
Igen, hogy, de a tapasztalatot lehet megérzésekkel pótolni. Ha egy jó edző, vagy egy jó...
García Parondo tudna erről mesélni.
Igen, ő is, de például a Raúl González is úgy nyerte szerintem a BL-t a Várdárral, hogy előtte nem nyertott.
Így van, igen. Ő is a Várdárral, és Parondo is a Várdárral. Így van.
És hát Jihaj sem volt éppenséggel
nem.
Az életének a nagy részén a padon, mikor van itt az edzői padon, amikor megnyerték a BL-t.
Jó, mondjuk, hogy Gislason mellett edződött, az talán egy kicsit, de valóban itt nem lehet, mondhatunk mit, bármit, majd meglátjuk ezen a két napon, Veszprém Kielce, Barcelona Kiel, mutatunk mindent, megyünk Veszprémbe, lesz kitelepülés, természetesen Attiláék mennek Kölnbe, úgyhogy teljes tábbal a fedélzeten vagyunk, és hát remélem, hogy a végén nagyon fogunk mi is örülni. Na, térjünk át a nőkre. Sok időnk már nincs, meg mostanában sok témánk sincs, de mondjuk ez a Tomori Zsuzsi hazaigazolásáról azért ejtsünk néhány szót. Láttam a harmadik fél időt, és a félig voltál sértve, erről nem tudtál. De tényleg, hát ez, én is nagyon jó viszem, hogy Zsuzsival írogattam, de legalább megsúghattad volna. Azt mondta, minden olyan gyorsan történt, hogy tehát amit mondtatok, én simán el tudom képzelni, hogy ott pár nappal a Final Four előtt került ez először szóba, és ott megledaráltak mindent.
Hát én nem tudom ezt elképzelni, de viszont nem is az a... Tehát engem ez a döntés, ez döbbentett le.
Hát főleg azok után, amit ugye nekünk egy csomószor mondott, hogy mennyire tehát jól érzi magát.
Részben az ő oldaláról is, meg egy kicsit a Fradi oldaláról is, megmondom őszintén, mert ez... Tehát azok az igazolások, amit most látunk, most már jó pár, a Cvicstől a Edvigen át a Tomoriig, illetve a Lekicsig. Négy ilyen játékosnak az igazolása az a Ferencvárosnál sosem volt divat. Már mint olyan értelemben, hogy jóval 30 fölötti játékosokat, nem is magyarokat ráadásul, mert nyilván a Tomori magyar, de azért ő is külföldről jön vissza, Tehát ez egy gyökeres szakítás azért a Fradinál abban a igazolási politikával, amit korábban láttunk.
Hát meg a kérdés az nem is akkor, hogy ezzel lehet-e, el lehet-e azt érni, amit szeretnének.
Hát nézd,
meglátjuk jövőre.
Eddig amivel próbálkoztak, azzal nem érték.
Azzal nem érték.
Hát én ezt értem, hogy akkor most
mi van Twitch-el? Azért lehet hallani ezt meg azt, leginkább azt, hogy mégsem jön.
Én nem tudom őszintén szólva, hogy mi az igazság ebben a témában. Egyelőre a Ferenc
nekem azért az, hogy Edwidge-el mégiscsak megállapodtak, az erre hajaz, hogy...
Hát szerintem a kettőnek nincs egymáshoz köze, mert ez a védekezésről szól. Ugye azért ott a Szekeres Klári távozásával mindenképpen egy védekező pozíciót pótolni kell, és szerintem a Ferencváros vezetői is, vagy az edzője, nem tudom, ki dönt ezekben a kérdésekben, alakította egy kicsit a rendszert úgy, hogy hát a védekezéssel tudjuk megnyerni ezt a, vagy tudunk eljutni a Final Four-ba, tehát erősítsük meg azt, aztán támadásban csak lesz valami, mert azért a Fradinak a védelme időnként jó, időnként meg nagyon nem jó. És ez a hullámzás okozza azt, hogy nem tudnak a végén odaérni, ahova szeretnének. Ezekkel az igazolásokkal a védelmüket biztos, hogy stabilizálják. Aztán az kérdés, hogy azt a hagyományos játékukat, ami a gyorsaságra és a gyors labdafelvitelre, a játékszervezésre épül, azt egy Tomorival, egy Lekiccsel, egy Cvicsel, hogy fogják igazából megoldani. Tehát egy kicsit úgy ketté van szakadva szerintem. Igen. A Fradinak a keretes stílus tekintetében, mert vannak a fiatal gyors játékosaik, meg a idősebb nem túl gyorsak.
Jó, hát szép feladat. Zsuzsit pedig remélem, hogy a valamelyik kézivezérdés extrában meghallgatjuk, mert én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az érveire, hiszen többször elmondta, hogy ó, de kár, hogy nem korábban mentem ki, iszonyatosan jól érzem magam, hogy nyer egy BL-t, jó játszik. Nem is tudom, hogy mi lehet a magyarázat, hogy
az biztos, hogy ezt a csapatot irányítani, vagy menedzselni, edzeni, az egy más szemléletet igényel majd szerintem az Ele Gábortól. Tehát
biztos.
Az a fajta stílus, vagy megközelítés, ami a fiatal játékosoknál működik, az itt nem fog működni. Azt hiszem, hogy ebben nincs nagy titok elárulva, hogy egy Tomori Zsuzsit nem lesz olyan egyszerű egrecíroztatni, mint egy 20 éves.
Mondjuk néhány év
saját nevelési
játékunk. Hiszen dolgoztak együtt, meg látjuk.
De nem működik jól. Hát ezek profi játékosok megcsinálják, amit
mondanak
neki. Főleg
azok után, hogy lehúzott egy évet ebben a végtelen liberális norvég közegben, meg ebben a felszabadult.
Így van, és azért az Edwidge érkezése azt mutatta, amit ugye deklaráltan a Gábor is többször mondta, hogy mennyire számít az ő rutinjára és azokra a szavakra vagy mondatokra, amiket ő hozzátesz. Hát most még érkezik három ilyen, akire nyugodtan számíthat, és akkor már jó sokan lesznek, akik okosak lesznek.
Jó, hát...
Szegény fiatal kapkodhatják a fejüket, hogy kire hallgassanak.
Meglátjuk. Na és akkor kis pletyi a végére. Rafael Tervel lesz Ambrose Martin másodedzője, ezt beszélik.
Hát ezt csiripelik a verebek. Meglátjuk, minden esetre szerintem, ha így lesz, az egy nagyon jó ötlet, mert szükség van olyan...
Te ismered őt személyesen egyébként?
Tervet. A Tervet? Természetesen, igen. Persze. Hát nagyon régóta.
Hát gondolom, ismerem. Minden francia játékos nem ismer
személyesen. Hát nem, de azért a válogatott játékosokat, különösen ezt a generációt, akivel az Edina ugye több mint egy évtizedig együtt dolgozott, hát őket azért elég jól ismerem. Egy nagyon ambiciózus edzőről van szó, aki már vezetőedzői tapasztalatokkal is fel van vértezve, egy iszonyú tudás éhsége van, tehát ő körbejárta a világot Japántól, Norvégián át, Afrikáig, mindenhol gyűjtögette a tapasztalatokat játékosként is, már úgy fejezte be, hogy a pályafutását mindenhol játszott egy kicsit Norvégiában, Magyarországon, Spanyolországban, tehát egy nagyon képzett ember, és azt hiszem, hogy az Ambrosszal ugye együtt is dolgoztak játékosként, egy fontos játékos volt, hogy jól meg fogják érteni magukat, mert eddig ugye ilyen típusú másodedzője nem volt az Ambrosnak, tehát a Kun Attila sem volt abban a kontextusban vele, mint egy olyan másodedző, akivel mondjuk mindent megoszt. A Danyi Gáborral is csak egy bizonyos keretek között, tehát azért ő nem hagyta eddig érvényesülni az embereket maga körül. Azt gondolom, hogy ha terve lesz a másodedzője, ott azért nagyobb teret tud adni.
Na, majd meglátjuk. Igen, tök, ha valaki hozzászokott ahhoz sok-sok éven keresztül, hogy nem kell megosztani, az nem tudom, hogy fogja ezt a más munkamódszert majd magáévá tenni, de hát ez kialakul.
Én azt hiszem, hogy az Ambros megértette, hogy bizonyos dolgokon változtatnia kell, mert most nem minden úgy történik, ahogy szeretni. És azért egy okos ember, már pedig egy nagyon okos ember, lehet, hogy át kell gondolni egy-két dolgot, hogy tudja megoldani azokat a gordiuszi csomókat, amik idén azért hát beletört néha a kardjuk a győrieknek.
Életlen volt az olló, volt a kés, amivel...
Még mielőtt befejeznénk, azért említsük már meg azokat a játékosokat, mert itt a Bundesliga utolsó fordulóiba olyan ünnepségeket rendeztek, amik teljesen meghatóak voltak, és szerintem ez tök jó, hogy ez ennyire most ilyen divat lett. Ugye Andy Schmid búcsúzott a Löwentől, fantasztikus játékos egyéniség. Ugye Kirill Lazarov a Nantól, akit egy trónra ültettek és megkoronáztak. Ugye a kézilabda történet egyik leggólerősebb játékosáról van szó. És hát a magyarok közül is ugye Harsányi Gergely is befejezte, és Iváncsik Tomi is, és Mikael Gigut is megemlíteném, aki egy olyan eredmény halmazzal rendelkezik, amivel szerintem nagyon kevés kézilabdázó a világon. Úgyhogy voltak ilyen nagy visszavonulók idén, és akkor a lányok közül is nyilván a Bulot Anita, a Kovács Anna, úgyhogy...
Így van.
Ez egy ilyen szezon.
És akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy gratuláljunk Görbic Anitának a második baba érkezéséhez. Nem tudom, hogy ez az elnöki teendőit mennyire befolyásolja, gondolom tart benne egy kis szünetet, aztán majd visszatér. Edző nem lesz, azt nekem megsukta, hogy nem. Hát legalábbis felnőtt csapatnál biztosan nem. Azt mondta, hogy jól érzi magát a gyerekek között.
Nyilván.
Igen. És ott szeretne kiteljesedni majd.
Meglátjuk.
Köszi, hogy hallgattatok minket, ez volt a Kézi Vezérlés, lesz a héten extra is. Azt is hallgassátok. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.